Eredményes élettalálkozó 2013. március 1-e. A siker szerelmesei negyedik rész. Azonnal célba érhetsz.
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és akik néztek és hallgattok bennünket határainkon belül és kívül az eredményességet találkozó. És itt van Sanyi, hála Istennek, egészségesen. Lenne két dolog gyorsan. Egy nagyon rejtélyes dolog, figyeljetek, hogyha Veszprémből vagy Veszprémnek a szoros vonzás körzetéből hallgattok vagy néztek bennünket, akkor kérlek csak jelzési értékel, írjatok nekem a ernőkukacvisszavalósághoz.hu. Akkor jól mondtam, oké. Okay. Erre kérlek benneteket, és majd visszaírok, hogy miért van lenne egy titkos akció. A másik, a visszavalósághoz munkacsoportnak lesz a harmadik konferenciája, március 23-án, szombaton 10:30-es kezdettel. Nagyon-nagyon izgalmas lesz, egy kis szeretném felcsigázni az érdeklődést. Szia, Petya! 14 éven felülieknek ajánlott az előadás, így a témáját tekintve. A Kicsoda az ember címmel, reméljük, hogy egy nagyon értékes, de ugyanakkor megrázó és nagyon-nagyon izgalmas előadás lesz. Egybefűzve, négy előadóval, ugyanúgy, ahogy ugyanaz lesz a stílusa, mint az előző konferenciának, és gyertek, nagyon, nagyon érdekes, és hozzatok el minél több ember. Oké. Okay. Tessék? Gyerekmegőrzés lesz. Büfé lesz. Kaja gyerekmegőrzés lesz. Oké. Okay. Oké. Okay. Van egy nagyon rövid üzenetem, tényleg egy nagyon rövid. De először imádkozzunk. Drága Urunk, köszönjük, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy van egy üzeneted, ami megváltoztatta az életünket. Köszönjük, hogy felruháztál minket azzal a hatalommal, hogy szólhatunk a te nagy dolgairól. Köszönjük, hogy nem a saját gondolatainkat kell közvetítenünk. Köszönjük, hogy valami valós van az életünkben te általad. Hogy nagyon is kézzelfogható vagy. Hogy megismerhető vagy. Hogy szerethető vagy, hogy szeretsz minket igazán. Köszönjük, hogy választottál az életünk legfontosabb kérdéseire, hogy nem kell a sötétben tapogatóznunk. És hogyha elfáradtunk, elbuktunk, hibáztunk, akkor mindig mehetünk hozzá bizalommal, nem kell tőle félni. Köszönjük, Jézus! Köszönjük! Áld meg ezt az alkalmat, ezt a rövid gondolatot, és aztán semmi üzenetét. Szólj a szívünkhöz, Jézus! A nevedben imád, köszönjük! Ámen! A világtörténelem folyamán a hírvivőknek, akik vittek bármiféle üzenetet, mindig óriási jelentőségük volt. Tudjátok, a maratoni csata után futott a teljes fegyverzetbe a hírvivő, és vitte a hírt, hogy győztünk. Aztán meghalt, és a maratoni futás mindig az ő emlékére van. Aztán látjuk a háborúkban, hogy milyen nagy jelentősége volt azoknak az embereknek, akik vittek híreket, utasításokat. A Waterloo-i csatát azért veszített el Napóleon, mert az egyik tábornok a rosszul értelmezte az egyik utasítását. és egy nagyon jelentős sereg része sosem érkezett meg a csatába. Mekkora jelentősége van az üzeneteknek, meg a híreknek. Az első világháborúban folytak lövészárok harcok. Az egyik lövészárokból úgy tudtak üzenni a másikba legtöbbször, amikor megsérült a távbeszélő vonal, hogy küldtek egy ember, vagy többet. Adolf Hitler ezért kapott vaskeresztet az első világháborúban, a hősiességéért, hogy továbbított üzeneteket. És csak előttem van egy kép, hogy a katona kiugrik a lövészárokból, záporozik rá a zárótűz, az ellenség meg akarta semmisíteni a hírvivőt, mert akkora jelentősége volt az üzenetnek. És zuhogtak a gránátok, a robbanások, egyik gödörből, egyik bombatölcsérből be a másikba ki, lapult a hírvivőt, és közben lőtték őt, és ő csak ment ebbe a vérzivatalba. Figyelj, te vagy a hírvivő. Úgy értem, minden idők legfontosabb üzenete nálunk van. Akármelyik gyülekezetbe tartozol, akár katolikusnak vallod magad, vagy reformátusnak, evangélikusnak, baptistának, biblia szólosnak, minden idők legfontosabb, leghihetetlenebb üzenete van nálad. Te viszed a hírt. Oké? Te viszed a hírt. És ha azt gondolod, hogy nem, hogy nem beszélsz embereket, hogy nem beszélsz utcán, embereknek nem evangelizálsz, hanem csak otthon vagy, akkor is te vagy a hírvivő. Oké? Akkor is te vagy a hírvivő. És ne csodálkozz azon, hogyha vannak nehézségek az életedben. Hogy záporoznak a lövések, a zárótűzben telnek a napjai. És azt kérdezed, hogy miért? Azért, mert te vagy a hírvivő. És az ellenség szeretne elpusztítani téged, mert a hír nem juthat célba. És mi ez az üzenet? Még csak egy nagyon rövid. Mózes második könyve, 31. fejezet. Tegnap döbbentem rá ezredszerre is, hogy mennyire fontos a Biblia üzenete. Tudjátok miért? Mert az emberek nem tudják, hogy mi az üzenet. Fogalmuk sincs róla. Nem tudják. Egy barátommal beszélgettem, és meglepődött, amikor három mondatban összefoglaltam neki a Biblia üzenetét. Azt, hogy el vagy veszve, reménytelenül, nincs esélyed, hogy rendbe hoz a magad erejéből. És Isten azt mondja, hogy én leszek az, aki rendbe hozok minden. Én fogok eljönni, és én teszlek téged jóvá. És ezért semmit sem tudsz tenni. És a barátom teljesen ledermett, és azt mondja, hogy tényleg ez van a könyvben? Igen, igen, ez van. De én eddig azt hittem, hogy a Biblia üzenete az törvényeknek az egymásra sorjázása, hogy megmondja, hogy mit tegyél, mit szabad tenned, és mit nem szabad tenned. Azt hittem eddig, hogy nem szabad kinyitnom a könyvet, mert soha többet nem tudok elaludni a félelemtől. Hogy létezik egy Isten. Féltem, hogy létezik egy Isten, aki majd rámutat, és azt mondja, hogy te alkalmatlan vagy, te bűnös vagy, te ilyen vagy, te olyan vagy, el foglak ítélni téged. Eddig ezt hittem. Tényleg az az üzenet, amiről beszélsz? Tényleg ez az üzenet. A Mózes második könyve, 31. fejezet, 18. vers. Mikor pedig elvégezte vala beszédét a Sínai hegyen, mármint Isten, általa adá Mózesnek a bizonyság két tábláját, az Isten újjával írt kőtáblákat. Ettől féltünk. A két kőtábla 10 parancsolattal, 10 kőbevésett parancsolattal, Isten a saját újjával vésre bele. Ez nem játék. Úgy értem, végig van. Lehet, hogy jogosan félt a barátom. Lehet, hogy nekem se kellett volna kinyitni a könyvet. A kőtábla valószínűleg nagyon vékony lehetett. Nagyon vékony. Nem tudom, hogy miből. Lehet, hogy palakkő. Nem tudom, milyen követ vannak ott a Sínai hegy közelében. De nem lehetett túl vastag, ha Mózes elbírta ugye két kőtáblát. Ha bármelyik parancsolatot megpróbálod letörni belőle, az egész összetörik. Tudod, hogy csak egybe vétkes vagy az egészben. És eddig ezt tudjuk, ezt az üzenetet, oké. De, és ez volt a másik kérdés, hogy mi az Ószövetség. És mondtam, hogy többféle dolgot is lehetne róla mondani, de hogyha leginkább a szívem szerint való dolgot és az igazságot mondanám, akkor az, hogy, hogy Isten eljövetelének az előkészítése. Többek között Isten azt mondja, hogy én eljövök. És látjuk, ezt nem is kell odalapozni, és nem mondok versszámot, de látjuk az új szövetségben, amikor Isten eljön. És az az Isten jön el, tudod, aki a kőtáblákra írta az újjával a parancsolatokat. A kőtáblákat Mózes összetörte, de tudod, aztán kapott újat. A kőtáblát nem tudod kisapírozni. A kőtáblából nem tudsz letörni. A törvény megtörhetetlen. De amikor eljött Isten, Jézus Krisztus, akkor csak azt láttuk, hogy amikor elé cipeltek egy nőt, akit házasságtörésen kaptak, és meg akarták kövezni, akkor Isten a földre írt az újjával. És a földön por van. A porba írt. Tudod, ugyanaz az Isten, aki kőtáblákra írta az újjával a törvényt. Ugyanaz az Isten a porba írt. A por, tudod, az csak így elfújja a szél. Elfújja a szél. És valami nagyon fontos dolgot mondott az Úr. Azt mondta, hogy figyelj, én fontosabb vagyok, mint a törvény. Nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem csak valami hatalmasabbat mutatni neked. Azt, hogy tudod, meg akarjátok kövezni ezt az asszonyt, én meg kegyelmet adok neki. Mit szóltok ehhez? Tudod, a Isten a porba írt az újjával, az új szövetségben. A bűneink, azok a porba vannak írva. És hogyha ha hiszel a könyvnek, és szeretnéd Jézus Krisztus kegyelmét, és elfogadod őt, akkor ő csak húj egyet a porba így. És a bűneink eltűnnek. Tudod, a por az nem marad meg. Azt el lehet fújni. És Isten elfújta a törvényt a kedvedért, és az én kedvemért, hogy örök élhessünk. Ez az üzenet, ez a Biblia üzenete, ez a mi üzenetünk, ezért vagy annyira fontos mindig ennek az üzenetnek a hívője. Egy értelemben, veszélyben van, de ne félj, mert hogyha nem viszed az üzenetet, akkor is elfogadott vagy Jézus Krisztus előtt, hogyha elfogadtad őt, megváltódnak. De mondok valamit, lemaradsz a kitüntetésekről, nem kapsz vaskeresztet. És persze nem vaskeresztet kapunk, hanem csodálatos áldásokat. Amikor visszad az üzenetet, akkor új barátokat kapsz. Én kaptam rengeteg mindenkit, Peti, Fabi, Sanyi, itt új barátokat, új barátságok, váratlan utazások, csodák, rengeteg minden, megértések, mély megértések a világról, saját magadról, miközben visszad az üzenetet. Egy csodálatos rendszer működik körülötted. A világ feltárja a titkait. Az emberi lélek legmélyére látsz. És mintha még két-három dimenzió megnyílna körülötted, amikor visszad az üzenetet. Ne félj és vidd az üzenetet. Ez minden idők legfontosabb üzenete. És mindenkit ugyanígy érint. Ennyi lett volna így röviden. Remélem, hogy ez bátorított bennünket. És Sanyi, kérlek, gyere.
Hát még egyszer egy szép jó reggel. Sziasztok. Hányan vagyunk hálásak Ernőért? Majdnem mindenki. Ez egész jó elzőre is. Ezen gondolkoztam, hogy mennyire ritka ez az üzenet, nem? Tehát, hogy én soha életemben nem hallottam még azt, amit a szervelem mondott. Pedig jó helyen vagyok. Tehát, hogy csak egyszerűen hálás vagyok, és tényleg Isten elhív embereket, akik hát, hogy se nem jobbak, se nem rosszabbak nálad, de mert válaszolnak erre az elhívásra, egy egész különleges hírvívővé válnak. És óriási hasznunk van belőle. Csak gondolj bele. És Ernő ez az ember. És én vagyok ez az ember. És mondhatod, hogy ők, mi, mi volt minden. Én vagyok az üzemben. Ugye, te. És kell, hogy értsd, hogy amikor egy különleges szolgálatot kapsz egy emberen keresztül, akkor azt egy emberen keresztül kapod. És soha nem ő a csoda, hanem az, akinek az üzenetét hozza, aki azt az embert használta. Isten a csoda. És ha úgy adódna, Isten szólhatna a követen keresztül is. Egy szamáron keresztül. Vagy egész kis gyermeketen keresztül. Hát még rajta keresztül. Úgyhogy csak kérlek, ne légy büszke. Ne légy felfuvalkodott. Ne legyél okosabb Istennél azzal kapcsolatban, hogy mi is és ki is vagy te. Mert a mi modern gondolkodásunknak két szélsősége van. Én vagyok Isten, és a másik, hogy alkalmatlan, értéktelen, és semmi vagyok. Mind a kettő ugyanúgy hazugság. Az vagy, aminek Isten mond. És Isten azt mondja, hogy a fiam vagy, a választott eszközön vagy, nyilván a lányok, megfelelően a lányom vagy, és ugyanúgy a választott eszközön. És az alázata az, hogyha magadról úgy gondolkozol, ahogy Isten gondolkozik rólad. És ő egy nagyon magas helyre tett. Egy olyan magas helyre, ami nekünk szinte elfogadhatatlan. Szinte hihetetlen. Van bennünk valami, ami csak azt mondja, hogy mindig is erről álmodtam, de ez túl jó ahhoz, hogy igaz legyen. Úgyhogy alázd meg magad. És fogadd el, hogy Isten lánya, fia vagy. Fogadd el, hogy örökös vagy. Fogadd el, hogy közelebb vagy a mindenhatóhoz, mint bármilyen lény, bármilyen teremtés volt, és talán lesz, hogy bent vagy a János 17, Jézus főpapi imádsága. Ezért az beviszi az ember Istenen belülre. Beviszi az embert a Szent Háromságba. És nem vagy Isten, ő Isten. De amennyire teremtett lény közel kerülhet Istenhez, amilyen magas tisztességet teremtett lény kaphat, azt az ember megkapta. Mit tettél ezért? Elfogadtad Jézus. Hittél. Hittél miben? Hittél abban, amit Isten tett. Ő a kulcs. Ővé a dicsőség. Ővé a nagyság. Ő a legerősebb, és egyben a leggyengébb láncszem a képletben. Mert téged a hit kivételével kihagyott. Jelenti ez azt, hogy nincs semmi felelősséged? Távol legyen. Rengeteg felelőssége van. De a rendszer, az új szövetség rendszere mégsem olyan, hogy a te teljesítő képességedre építene igazából bármit is. Sokat beszéltünk erről, és fogunk is, de csak tudd, értsd, hogy hihetetlen jelentősége van. És csak hálásak vagyunk erről. Úgyhogy folytatjuk a sorozatot, siker szerelmesei címen, és még nemrég tudtuk meg, hogy ez a címe a sorozatnak, úgyhogy eddig nem mondtam így az elején, de nagyon jó. És a sorozatnak a maggondolata ennek a könyvnek a hatalma. A maggondolat az, hogy ez a könyv tartalmazza a választ az életed minden kérdésére. Nem csak a választ, hanem a megoldást. A kulcs gondolat, amit értened kell, hogy minden, amiről ember hívő és hitetlen csak álmodhatott, minden, ami az életben igazán jelentős, itt van ebben a könyvben. Itt van a válasz, itt van a megoldás. És nincs elválasztva tőled, nincs elvágva tőled. Mint hogyha Képzeld el, hogy egy ilyen értéket, ha ezt a világ felismerné, ha ebből valahogy tőkét kovácsolhatnának, egy titkos hatalom, vagy annyira nem is titkos, az erő birtokosai, akkor ezt az információt elásnák valahol egy sivatagban, hadsereg őrizné, 32 emelettel a föld alatt, atom és nem tudom, minden biztos bunkerben őriznék, és tudósok, magasan kvalifikált gondolkodók százai dolgoznának rajta, hogy kifejtsék belőle a titkokat, és óriási kincsként őriznék, óriási hatalmat jelentene a tudás. Az egyenes tudás, az egyenes kapcsolat a végső válaszhoz, a végső megoldáshoz. De nincs 28 emeleti mélységben a félbunker mögé zárva, hanem itt van előttel, ott van a kezedben. És a kérdésünk, amit ebben a sorozatban feszegetünk, az az, hogy hogy történhet meg, hogy a kincs ott van előtted, de mégsem a tiéd. Hogy történhet meg, hogy éhesen leülsz egy asztalhoz, és éhesen állsz fel onnan? Hogy történhet meg, hogy az életed tele van megoldatlan kérdésekkel, fájdalmakkal, és a válasz, a megoldás előtted van? És nem éred el. Hány keresztény éli úgy az életét, hogy igazából azt mondaná, hogy csinálom, de minek? Hány keresztény van már túl ezen a ponton, és mondja azt, hogy próbáltam, és ez nekem nem működött? Hogy történhet meg, hogy a dolog valahogy nem működik? És kérlek, hogyha ez az első rész, amit hallasz ebből a sorozatból, akkor hallgass meg a megelőzőeket, mert nagyon óvatosan és nagyon megfontoltan építkezünk. És ismétlünk, de mindig előre megyünk. És az eddigi részek hiányozni fognak. De azt mondtuk, hogy biztos, hogy nem akarunk terhet tenni rád. Ez nem egy törvénykező üzenet, és nem arról szól, hogy egy felemelt mutatóujjal megmondjuk neked, hogy mit csináltál rosszul, hanem inkább azt az örömteli felismerést akarjuk hozni, amivel csapdákat, amiket állítottál magadnak, vagy állítottak neked, elkerülhetsz. Hogy elérd az üzenetet, és elkezdjen működni a számodra. És a második keretgondolat, amit mondtunk, az az, hogy lehet, hogy olvasod a könyvet minden nap. Lehet, hogy igazából nem érted, hogy miről beszélek. Vagy érted, de azt mondod, hogy de jó, hogy ez nekem nem probléma. De jó, hogy én ezt már jól csinálom. És közben valami nagyon fáj belül. Valami azt mondja, hogy de jó, hogy ezt jól csinálom, de ha ezt jól csinálom, akkor mégis hol a probléma? Mert valahol van egy probléma. Valahogy mégse bevégzett a dolog nekem. Valahogy mégsem működik. És erről beszéltünk, hogy a legnehezebb új felismerésre jutni akkor, amikor már nagyon közel vagy a felismeréshez. A gól, a gólvonal előtt 2 centivel az nem gól. Nagyon közel van, annyira közel van, hogy tudod, lehet, hogy még ha odahajolsz, akkor sem látod pontosan, mert a labda görbülete, tudod, ez most rajta van, vagy előtte, vagy mögötte. És a kulcs, amiről beszélünk, az ez, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. És ennek az információnak az elfogadása létrehozza a meggyőződéseknek egy rendszerét, a hitet, Zsidók 11:1 szerint, amely a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és mit tudok a valóságról. De nem csak erről szól, hanem szól ennél egy mélyebb szinten többről, és ez a bizalmi tényező a hitben. Mert a hit nem csak semleges dolgokról való meggyőződést jelent, mint hogy tudom, hogy tudom én, milyen rendelkezési korok vannak a Bibliában, tudom, hogy nagyjából hogy mi lesz a jövő, ugye Jelenések könyve az utolsó időkről, hogy értem, hogy a világbirodalmak hogyan szerepelnek az emberiség történelme, hogy egy csomó mindent tudok, rendben, tele van ilyen információval, tele van tudományos információval, tele van olyan tanácsokkal, amelyeket az üzleti életben nagy eredményességgel fel lehet használni. De a Biblia üzenete alapvetően egy személyről szól. Istenről. És aztán tudom Istenről, hogy milyen magas, hogy milyen színű a haja, hogy milyen ruhát hord. Elkezdem megismerni Istent, mint paraméter, a tulajdonságai. De megint nem ez a legmélyebb szintje a Biblia üzenetének, hanem, és óvatosan mondom, hogy kimondom a legmélyebb szintet, nem, de biztos, hogy a gólvonal valahol ehhez van közel. A Biblia leírja nekünk Isten jellemét. Azt, hogy kicsoda Isten, mint személy. És leírja azt, hogy ki az, akihez viszonyulsz, és hogy milyen lehet a viszonyatok. Egy személyes kapcsolatba vezet be önmagával, Isten a Biblián keresztül. Egy élő és személyes kapcsolatba, amelyben a bizalmi tényező a legfontosabb. Teljesen mindegy, hogy mit tudsz Istenről, figyelj, teljesen mindegy, hogy mit tudsz Istenről, ha nem bízol benne. Egy ponton Isten visszatartja az információt, ami a te életedet érinti. Mi lesz velem holnap? Nem mondom meg. Tehát akkor miért bizonytalanságban hagysz engem? Nem. Mondok valami más. Én leszek veled holnap. Na, köszönöm szépen. És akkor ez jelent valamit? Hát, ha ismersz engem, ha bízol bennem, mint személyben, mint ahogy egy gyermek bízik az apjában, az apa sem mondja meg mindig, hogy mi lesz holnap. De ha csak ennyit mondok a gyerekemnek, hogy apa holnap nem megy dolgozni, itt leszek, kerek a világ. Minden tökéletes. Hogy értem, mert apa itt lesz. Ha anya mondja ezt, az a mennyország. Tehát az akkor az tökéletes. Bízok egy személyben, akit ismerek. És az, hogy ismerem, egy bizalmat ébreszt bennem. És ez a bizalom szabaddá tesz. Feloldódok a kapcsolatban. Rábízom magam a személyre, Istenre. És minden, amiről a Biblia beszél, elkezd működni. És nyilván fontos, hogy való igazságon alapuljon a bizalmam, de épp annyira fontos, hogy a bizalom valódi legyen, és a kijelentett információnak megfelelő. Az előbb beszéltem arról, hogy büszkeség azt mondani, hogy én értéktelen vagyok, és nem vagyok képes semmire. Büszkeség. Majd, hogy nem arrogancia. Miért? Mert Isten nem ezt mondja rólad. Ki vagy te, hogy felülbírálod Isten kijelentését? Ki vagy te, hogy jobban tudod, mint Isten, hogy ő mit teremtett, milyen célra, és az, amit létrehozott, mire képes? Csak azért, mert rólad van szó, ez még nem jelenti azt, hogy neked pontosabb és mélyebb információd van rólad, önmagadról. És ugyanígy igaz ez Isten kijelentéseiről önmagával kapcsolatban. Nagyon sokszor a mi sebeink, az előfeltevéseink, a vallásos képeink eltorzítják Isten képét. És nem engedik meg, hogy Istent aként lássuk, akinek ő mondja magát, akinek ő kijelenti magát. És miközben olvassuk, hogy Jézus újja a porba ír, valószínűleg a törvény, hogy aztán azt eltörölhesse, és mind ismerjük Róma, rómaiak az írt levelet, a törvény jó, szent, tökéletes, és az is marad. De Jézus hozott egy üzenetet, amely egy magasabb szintről nézi a törvényt, és a helyére teszi. És ezt látom, ezt értem, valami eljut hozzám, de alapvetően megmaradok ott, hogy ne ölj, ne lop. És amikor nézek Istenre, akkor alapvetően azt látom, hogy te vagy az, aki azt mondod nekem, hogy ne ölj. Úgyhogy nagyon igyekszem nem ölni. Belehúzok. Te mondod, te, ó Isten, te, akihez jövök, aki azt mondod nekem, hogy ne kívánj. Igyekszem nem kívánni. És a kapcsolatom, mert tudok én egy csomó mindent Istenről, elsősorban ezen az információn alapul. És a labda gurul a gólvonal felé, és gól, gól! Hogy nem? Vagy igen? És hogy hol állt meg a labda? És ez a kis sorozat a siker szerelmesei, azokat a csapdákat igyekszik feloldani, amelyek megállítják a gólvonal előtt a labdát. Az első ilyen csapda a szellemi háború volt. Erről beszélt Ernő is, hogy az ellenség vissza akar tartani attól, hogy ezt a könyvet befogad. A második a rossz szokások, hogy csak egyszerűen úgy alakul az életem, hogy nem töltök vele időt. Vagy töltök vele, de nem minőségi időt. És erről beszéltünk. És a harmadik a hálátlanság, az elégedetlenség. És erről beszéltünk legutóbb, igaz? Ez volt az utolsó rész. Amit itt ígértem nektek, hogy néhány verset megnézünk. És aztán tovább megyünk a nyomorúság felé. Ez a negyedik, amely vissza tud tartani attól, hogy Isten igéjét a maga hatalmában, tekintélyében befogadjam, és éljek általa. Úgyhogy vissza a harmadikhoz, a hála, hálátlanság, elégedetlenséghez. Ugye azt mondtuk, hogy ha hálátlanság van a szívemben, az legtöbbször kimondatlanul, de egy vádat fogalmaz meg Istennel szemben. Ha az én szívemben elégedetlenség, hálátlanság van, akkor az azért van ott, valami nincs rendben. Valami, ami az élethez kell, ha meg lenne elégedett lehetnék, ha meg lenne hálás lehetnék, de mert nincs meg, ezért elégedetlen vagyok, hálátlan. A hálátlanságom és az elégedetlenségem bizonyítja valamilyen jelentős dolognak a hiányát az életemben. Nélkülözöm. Hiány szenvedett. És a lelkem néha kimondatlanul, de tovább gondolja, hogy végül is ki tehet erről. Ki az, akinek hatalma lenne betölteni ezt az űrt? Ki az, aki megoldhatná ezt a problémát? Ki az, aki teljessé tehetné az életemet? Na ki az? Hát a feleségem. Jó, persze, ő is tehet. De a feleségemen kívül ki még? A rokonok. A szüleim. A ti. Jó, hogy eszembe jutott. De végül is, miután végigmentünk ezen a soron, marad még valaki. Akinek a legnagyobb a befolyása, akinek a legmesszebb ér a keze, akinek aztán tényleg semmibe nem kerülne. Isten. Ő szúrta el az életemet. Ő miatt a szenvedet. Hát ezt itt nem mondanám ki, főleg nem a kultusi sor. Csak amikor úgy élek, és viszonyulok élethez, és végül is Istenhez, mert ő az, aki ott ül a mennyben, és az egész mögött gubbaszt, és végül is ő tehet az egészről. Egyetem gondom van veled. vajon befolyásolhatja ez a kapcsolatodat vele? Hogyha a végső válasz nem a tudás Istenről, hanem a tudás alapján kialakuló kapcsolat, hit plusz bizalom, annak az intimitása és az abban való teljes feloldódás. Ha ez a gólvonal, akkor az, hogy neheztelsz Istenre, és az életnek egy nélkülözhetetlen, fontos tényezője miatti szenvedést az ő rovására írod, akadályozhatja-e a kapcsolatot? Nem viszeljetek. Voltatok már olyan kapcsolatban, amiben neheztelés van? És milyen? Finom? Klassz? Alig? Hogy? Akkor is van. Ja, de úgy értem, tudod, jelent feloldás bemenni abba a kapcsolatba, tudod? Na, végre találkozom veled, és tudod, és akkor mosolygunk, meg minden, de közben neheztelés van benne. És a neheztelés aztán, mint egy dominó elv, fölborít más dolgokat is. Úgy értem, Isten szeret engem. Ja, persze, ennyire szeret. Ha annyira szeretne, akkor ezt helyre rakta volna. De jó, 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 én vagyok ilyen. Csak én vagyok ilyen. Nagyra vágyó, persze szeret engem, de közben ott van, rátettem ezt a bélyeget, hogy annyira azért nem szeret, hogy igazán törődjön vele. Oké. Elégedetlenség. És ezt mondtuk legutóbb, hogy a végső kérdés ezt a kérdést kell feltenni, tényleg hiányzik-e valami az életedből, ami nélkülözhetetlen? Ez a kérdés. És ezt mondtuk, hogy a világ, az ördög és az általa létrehozott rendszernek az egyik legfőbb fegyvere az elégedetlenség. Az egyik legfőbb stratégiája az, hogy a fókuszodat azon tartja, hogy mit nincs. És azt a következtetést vonja le a hiányzó dolgokból, hogy az életed nem lehet teljes. Kérdés az ez. Alapszinten, metafizikailag igaz lehet-e, hogy ez így van? Igaz lehet-e, hogy az életed csak akkor lehet teljes, ha mindened megvan? Oké, lehetséges-e egyáltalán, hogy mindened meglegyen? Ahhoz mindenütt jelenvalónak kéne lenned, hogy mindent birtokolni tud. Szükséges-e az embernek egyáltalán, hogy minden az övé legyen? Előrébb viszi-e az ember? Az ember arra lett-e teremtve, hogy mindene meglegyen? Az-e a célja az embernek? Vagy ez lehet, hogy csak egy hazugság? Jó, azt mondjuk, hogy mindent nem, mert nem vagyok mindenütt jelenvaló és mindenható, de sokat azért lehetne, vagy legalábbis mindenképpen többet annál, mint amennyi most van. És itt gondolhatok anyagi javakra, de gondolhatok lelki javakra is, szépségre, bármire, nevezd meg, mindent föl lehet írni a listára. A kérdés az ez, hogy maga az alapgondolat igaz lehet-e? Mert a következő kérdés az ez, hogy ha nem kell minden, akkor ki mondja meg azt, ami azt, ki húzza meg azt a határt, azt a vonalat, ahol az élethez feltétlenül szükséges dolgok vannak, és a már ráadás vagy felesleges dolgok vannak. Hova teszed ezt a határt? És ki tudja megmondani, hogy hol van ez a határ? És megint vissza kell, hogy térjünk Istenhez. Ő az, aki meg tudja mondani, hogy hol van. Ő az, aki teremtett téged. Ő az, aki tudja, hogy mik a valódi szükségeid. És minden, ami ezen túlmutat, az egy téves értelmezése a valóságnak, az egy, mondhatnánk így is, hogy a becsapottságnak egy formája. Az egyik legnagyobb dráma az az, amikor egy olyan, az bármit, amit el tudok képzelni, ami nem feltétlenül szükséges az élethez, a szükség szintjére emelek. Nélkülözhetetlenné teszem. Elhitetem a lelkemmel, hogy csak akkor lehetek teljes, hogyha ez a tényező megvan, és utána boldogtalan vagyok, mert nincs meg. Ezt érted? Ez egy mazohista gondolati minta. Létrehoztam egy önbüntető, egy önsanyargató gondolati rendszer, ami amire a megoldás csak az, hogy felismerem, hogy egy hazugság, és elfelejtem. És azonnal szabad vagyok. Csak akkor lehetek boldog, csak akkor lehetnek teljes napjaim, hogyha meg tudom venni az új E-mercimet. Sajnos 25 millió forintba kerül, Isten nem gondoskodik rólam, nem adta meg ezt a pénzt, és elég nehéz ennyi pénzt összeszedni, úgyhogy most addig, amíg az a kocsi meg nem lesz, én boldogtalan vagyok. Mennyi? Hát egy extrák nélkül kinek felmezi társam. Péter az első sorban mondja, hogy csak 12-ra. Követő radar nélkül, meg mit tudom, kinek kell az. Oké, most egy kicsit direkt extrém példát mondtam. És láttok engem lógó orral jönni, menni, és durszás vagyok mindig, morgok, mindenki vár. És úgy tudjátok, hogy azért vannak Sanyinak mindig meg az új ellenszél. És szerettek engem, de úgy közben a szeretet miatt úgy sajnáltok is. Tehát, hogy úgy szegény Sanyiát látszik, hogy tényleg szenved. Hogyan lehet engem megszabadítani? Összekérem, dobjátok. Mit? Erdő mondja az első sorban, összedobjátok a zsetont. Így van. Mit? Ja, egy fél év múlva mentek el, hát jó ez az el, de van ennél egy nagyobb is. Jó, oké, de most érted? Megvan? Megvan a kép? Most annyi, hogy én azt a vonalat, hogy hol van a feltétlenül szükséges, az élet teljességét érintő dolgok, és azaz nem érintő dolgok határa, én ezt a vonalat egy kicsit eltoltam az átlagtól messzebb. Jó? És nevetünk rajta. De azon nem nevetünk, ahova te meg én, meg mi mindannyian kulturálisan ténylegesen húztuk azt a vonalat. Azon nem nevetünk. Azon a vonalon bizony sírsz. Azon a vonalon lógatod az orrodat. Azon a vonalon elégedetlenség van a szívedben, és egy kicsit azt mondod neki, hogy figyelj, ez a mernyő járna nekem. És sok a duma arról, hogy szeretsz, és kevés a tett mögötte. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy tényleg az vagy, és olyan vagy, akinek vallod magad. És tényleg csak úgy bízzam rád magam? Még egy nyomorút mercit se tudsz nekem venni? De tényleg? Figyelj, Isten, ez megkérdőjelezi a jelenben. Lehet, hogy ez egész csak rizsa. Nincs meg a mernyó, hol a kulcs? Észre ma reggel is nincs. Most direkt kiélezem, de hidd el, a lelked valami ilyesmit játszik le, amikor nevezd meg, ismered a szívedet, hol van a fel, még nem mentem férjhez, még nem nősültem meg, nincs elég időm, a főnököm bunkó, a feleségem nem csinálja, amit mondok neki, mit tudom én, nevezd meg. Kell találkozunk Lukáshoz. Lukás 10. Mennyi az idő? Amikor tovább haladtak, Lukács 10.38, amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta a beszédét. Oké, van itt valaki, aki leült az Úr lábához, azért az laza, nem? percet, leülök, figyelek az Úrra. Márta pedig, aki ennél egy sokkal felelősebb gondolkodású asszony volt, lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. És azt gondolom, hogy ez rendben van. Ez helyes. Mert jött egy vendég, egy híres vendég, akinek a látogatása megtisztelő, és ételt kell tenni elé, rendbe kell rakni. Tehát úgy értem, ne viccel, ki fogja megcsinálni. És Márta volt az, aki megcsinálta. Lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt, Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Valószínűleg nagyon nagy szeretettel mondta ezt. Nagyon-nagyon nagy tisztelettel. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Pedig kevésre van szükség. Valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. És két nagyon fontos gondolat van itt, amiről én szeretnék beszélni. Az első, hogy sok minden felől aggód. Márta nagyon felértékelte itt most ebben az esetben a házban lévő szolgálatot, a vendég kiszolgálását, a jó házigazda szerepét. Annyira felértékelte, felelős, jó asszonyként, hogy aggódni kezdett miatt, hogy igazi ügyet csinál belőle. Ez az ügy olyan nagyra nőtt, hogy beárnyékolta azt a tényt, hogy a mindenható Isten az élet üzenetével ott van a házban, és hogy az élet üzenete minden. Ennek a fényében a ház körüli teendők, és még Istennek a kiszolgálása is egy másodlagos, harmadlagos, ezredleges dolog. A második gondolat, amit ki kéne, hogy emeljek itt, az az, hogy mi szükséges az élethez. És értjük, hogy ott abban a helyzetben igazából nem kellett volna, hogy Mária is segítsen Mártának. Ez nem szükséges az élethez. Sőt, lehet, hogy Márta is csak foghatott volna egy pár gyümölcsöt, lerakhatta volna, vagy tehetett, vehetett volna, de közben a szívében tudja, hogy ezt csak gyorsan összedobok valamit, de közben a mester figyelem a férfülemmel. Mert az a lényeg, amit a mester mond. Nem nagy ügy, hogy most én ezt egyedül csinálom, elkészülök-e vagy sem. Ez a nagy ügy, ez a mester és a szavai. Ő hozzárakta ezt a szükségeshez. Rendnek kell lenni. De mit tegyünk még hozzá? Mekkora a lista a szükséges dolgokról, amik tényleg kellenek, vagy amiknek a hiánya beárnyékolhatja Isten jelenlétét. És a válasz nagyon radikális, azt mondja, hogy csak kevésre van szükség, kedvez nekünk egy kicsit, azt mondja, hogy azért van szükség dolgokra. De aztán hozzáteszi, valójában, igazából, ha nagyon tökösek lennétek, ha tényleg bírnátok, akkor csak egyre van szükség. És azt az egyet, amire tényleg szükség van, azt Mária választotta. És tudod? Azt el sem lehetik tőle. Egy megingathatatlan országot épít. Azzal, hogy hallgatta Krisztus beszédét, az hitté formálódik. És ezt egy olyan módon teszi, hogy a kapcsolatot vele építi. Ott ül a lábainál. Úgy értem, és megismeri Isten, és rábízza magát Istenre, és él. Azt gondolom, hogy nekünk modern embereknek ebben az őrült világban a karrierista nyomással magunk körül, a hétköznapok hihetetlen tempójával, a modern technológia által túlszervezett életünkkel, ahol a határidő naplómat akár tudod 15 perces pontossággal tudom beosztani, és elkezdhetek abban az őrületben élni, hogy elvárom magamtól, hogy ilyen pontossággal teljesítsek. Mit gondolsz, hány dolog adódik hozzá ehhez a listához, hogy mi szükséges? figyeljetek, annyi dolog rakódik hozzá, hogy tehát nem, hogy beárnyékolja az urat, hanem kiszorítja. Úgy értem, kinek van ideje erre a vallásra? Vasárnap délelőtt talán. De ott is tisztelt, hogy egy kicsit nem mosni kéne. Mikor mossa? Nem? Tud van időt hétköznap mosni? Szeregetni. Nagyon profán, nagyon... Nem? Tehát ez ilyen... Sanyi, ez az üzenet? Ja, ez az üzenet. Csak kevésre van szükség, valójában csak egyre, és Mária a jó részt választotta. Timóteus 6.6. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedettséggel. Álljunk meg! A siker szerelmeseiről beszélünk. Arról beszélünk, hogy itt van az élet kulcsa ebben a könyvben. Itt van a válasz arra, hogyan leszel sikeres vállalkozó, de a legkomolyabb válasz arra van itt, hogy sikeres vagy sikertelen vállalkozóként hogy leszel sikeres ember? Hogyan fogsz életet találni olyat, ahol reggel jó fölkelni és este jó lefeküdni? Ahol az élet elkerülhetetlen valósága nem gyötör meg, hanem az életet színessé, értékessé, gazdaggá tevő részletekké áll össze és válik teljessé. Ez a kérdés. Hogyan élj? Hogyan fog ez működni? Hogyan találsz egy megelégítő célt ebben az őrületben, amelyet ha követsz, akkor méltósággal, nagysággal és megbánás nélkül élheted az életedet? És ezt mondja a felettém nagy nyereség. Óriási nyereség. Úgy értem, gazdagság, nagy nyereség. Kegyesség, azaz az Isten szerint valóság, az Istenre való figyelés, a vele való összhang, plusz a megelégedettség. Nem tudom, hallottátok-e már ezt, hogy a szív sosem elégszik meg. Hallottátok-e már azt, hogy amikor elérsz egy célt, annak a célnak az elérése egy darabig eltölt némi megelégedettséggel, némi sikerélménnyel, de aztán azonnal feltámad egy űr, és egy új cél elérését követeli. Ha csak simán rábízod magad a lelkedre, akkor sohasem leszel elégedett. Miközben menedzserképzőként nagyon-nagyon sokszor hallottam beszélgetések során, hogy emberek végül is nyugalmat szeretnének. Végül is békességet. És mindazt, amit el akarnak érni, azért akarják elérni, hogy aztán az nyugalmat és békességet adjon vagy vásároljon neki. És az őrület, hogy ebben a harcban sose találnak nyugalmat. Ez a rendszer nem ad nyugalmat, hanem követel, követel, többet és többet, még, sose elég, sose elég. Tényleg rá fogok unni az új elmercére. Követő radar, ral meg anélkül is. Tényleg kéne már az S. Sőt, aztán, amikor az S-re is kezdek rá unni, akkor nem is tudom a nevét, de tudom, vannak ilyen, igen, AMG, igen, valami 2,8 alatt gyorsul 100-ra, vagy és úgy néz ki, mint egy luxus autó. Az már egész jó lenne. És tudod, és amikor az, és sose lesz elég. Ha megengedem a lelkemnek, hogy kiélje ilyen módon önmagát, akkor mindig a rabszolgája leszek. És mindig ostort kapok a hátamra, a saját szívemtől. És ezt mondja Pál Timóteusnak, hogy nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel. Hogy meg kellene tanulnia a lelkemnek nem azt nézni, hogy mi hiányzik, hanem érteni, hogy nincs szükségem mindenre, valójában csak kevésre, valójában csak egyre, és hogyha azt az egyet látom, és azt a keveset, ami még kell, hálával elfogadom, akkor azonnal célba értem.
akkor azonnal ott vagyok, ahol a legsikeresebb menedzser vagy vállalkozó közülünk csak sok év munka után remélné, hogy ott lenne, amikor fölépítette az üzleti birodalmát, és akkor se lesz. Akkor szoktak elkezdeni inni, meg elválni, meg nem tudom mit csinálni. Mert baromi elkeserítő, hogy az életet adtad valamiért, ami nem hozza, és soha nem is fogja hozni, amiért elkezdted. Na, a lényeg az az, hogy azonnal célba érhetsz. Instant. Úgy értem, óriási nyeresség a kegyesség megelégedéssel. Ha a lelkemet rá tudnám venni, hogy engedje el ezt az őrült hazugságot, hogy csak akkor leszek teljes, ha megvan ez, meg ez, meg ez, ha az is úgy lesz, meg úgy lesz, hogyha Isten végre engedelmeskedik, ha ezt el tudnám engedni, és hinnék neki, hogy csak kevésre van szükség, valójában csak egyre, és azért elkezdenék hálás lenni, ami azt jelenti, hálás, a hála egy zseniális trükkje Istennek. Van egy parancsa, hogy légy hálás. Mindenkor, mindenért adjatok hálát. Én régen azt hittem, hogy ezt ő azért mondja, mert ő egy ilyen egocentrikus valaki, aki a mi hálánkból táplálkozik, tudod? Ó, köszönjük, Uram, és akkor ő is hízik, tudod, mint valamilyen nagy ilyen gin, tudod, aki szipolyozza az emberek vérét, és a hálából táplálkozik. Én komolyan ez volt a képem róla. Aztán olyan sok olyan részt olvastam a Bibliában, ahol Isten arról beszél, hogy halálosan nincs ránk szüksége, hogy ez a kép elkezdett így megbukni egy picit, és utána tűnöttem, hogy jó, de ha neked nem kell a mi hálánk, akkor mi a bánatért parancsoltad? Olyan pervers dolog ez, hogy se neked nincs rá szükséged, se nekünk, azt mégis csinálni kell. És Péter mondja az első sorban, hogy nekünk szükségünk van rá. Miért? Mert amikor a hála adás parancsát követed, az első érzés, ami feltámad benned, hogy milyen pervers parancs ez, mi a bánatért adjak én hálát? És itt a tökéletes kérdés. Ezzel kéne fölkelned, hogy mi is az, amiért hálát adhatsz? A baj az az, hogy a lelked automatikusan azt nézi, hogy mi nincs. Reggel fölébredsz, és hálátlan vagy. Nincs ez, nincs az, az se lesz. A WC-be se tudok bemenni, és tudod, és a munkába is el kell mennem, és a kávé is elfogyott, és tudod, és ő azt mondja, mindenkor mindenért adjatok hálát. Mindenkor, mindig, és mindenért ez egész van. Ez egész van, mert ez két dolgot kényszerít az agyadra, két gondolat mintát, két gondolkodási módot ösztönöz, kényszerít szokás szintre. Az első, keresd, hogy miért lehetsz hálás. Bírád felül a lelked természetes hibakereső üzemmódját, a természetes nyereség és hálakereső üzemmódjával. Hogy hívják ezt? RAR, retikulális aktiváló rendszer. Amivel az agyadat megtöltöd, a tudat alattidnak van egy funkciója, amely a megtöltött utasításoknak megfelelően előveszi a látott, sokszor nem is tudatosan befogadott információból az annak megfelelő. Ha hiány gondolkodásban gondolkozol, akkor azonnal előveszed, hogy mi hiányzik. Ez hiányzik, az hiányzik, amaz hiányzik. Vagy egy másik példa, amikor, mit tudom én, megvetted az új piros Opel Astrádat, és örülsz neki, és elkezdesz az utcán autókázni, egyszer csak mindenhol asztrák vannak körülötted, szinte csak asztrákkal közlekedik mindenki, és majdnem mind piros. Hogy történik ez? Hát úgy, hogy eddig is ott voltak azok a piros asztrák, csak te nem figyeltél rájuk. A rendszered, az agyad nem válogatta ki őket a sok információ közül. Most, hogy neked is van egy, illetve te elkezdtél nagyon foglalkozni a piros asztrákkal, az agyad is elkezdett ennek engedelmeskedni, és előszedte az információ dömpingből, kiemelte az annak megfelelő infót, a piros asztrákat. Ezt csinálja az agyad veled, amikor hiánygondolkodásban, elégedetlenségben, neheztelésben élsz. Produkálja neked azt, amiért lehet panaszkodni. És a hálaadás parancsa rákényszerít, hogy ne ezt csináld, hanem nézd meg azt, hogy mit van. Ne azt nézd, hogy mit nincs, hanem vedd végre számba, hogy mit van. És adj hálát érte. Gyerünk!
Köszönöm, hogy...
jó, hogy egészséges vagyok. Köszönöm, hogy egészséges vagyok. Érzik, elég, hogy voltál már beteg mostanában? Úgy rendesen? Aha. Milyen nagy dolog volt, amikor meggyógyultál? Csak elmúlt a láz. Aha, milyen jó volt. Gondolj bele, ma tudsz mozogni láz nélkül. Nem rázat hideg, nem rázat rosszul magad. Tudod, színesnek látod a világot, fekete-fehér helyet. Ma nem vagy beteg. Ez tényleg így van. Tudtad, hogy... Bocsánat azoktól, akik most ők betegek, de... Adj hálát érte. És akkor, és kezd el számolni, és azt fogod észrevenni, hogy rengeteg mindened van, amiért hálás lehet. Sőt, rengeteg olyan mindened van, amiért így lehet hálás, hogy ez már igazából felesleges. Nem is kell. Ha nem lenne, az se lenne van. De van, mert bőségben élsz, mint a királyok. Oké. A második, mindenért, mindenkor mindenért. Mindenért. Ez azt a gondolkodást erősíti, hogy miért legyek hálás ezért. Ne csak azon gondolkodtak, hogy miért lehetek hálás, hanem ha jön valami, amiért nem vagyok hálás, de Isten azt parancsolta, hogy ezért is legyek hálás, mert mindenért hálásnak kell lennem, akkor azon kell elgondolkoznom, hogy vagy fanatikus jó keresztényként hálás leszek ezért a tudjéért is, vagy egy kicsit elgondolkozom rajta, hogy miért lehetnék hálás ezért. Miért? Egész új gondolkodásmódot érez. És mindez az elején természetellenes. Nehéz lesz így gondolkoznod. Mert 10-20-30-40-50-60 éve keresztül nem így gondolkoztál. De ahogy elkezded az agyadat kényszeríteni erre, hogy összhangba kerüljön a valósággal, megszokod ezt a gondolkodásmódot, szokás szintre emeled. A hála szokássává válik a lelkednek. Annak a keresése, hogy mi van, annak a nagyra értékelése, hogy mi van, rendszer szintűvé válik a lelkedben. Amikor jön valami, ami nagyon ijesztő, ami nagyon rossznak tűnik, egy tragédiának tűnik, a lelked tudja, hogy ezért is hálát kell adnod, de nem azért, mert egy dühöngő Istennek te vagy a szerencsétlen szolgálja, aki még ebben a trutyiban is hálát kell, hogy adjon, hanem azért, mert van miért hálát adni. És nem látom. A fájdalom jogos, a könnyek jogosan. De Isten ott van e mögött, és csinál valamit, most használja ezt valamire, most elér valamit, ami az örökké valóság szempontjából megkérdőjelezhetetlen értékű, és én csak teljes, szimpla alázattal hálás lehetek érte. Bár egy portikán se kívánok. Ezt értitek? Egy új gondolkodásmód, amely történetesen összhangban van a valósággal. Mert így van. Ezek a tények, ez a metafizikai, Isten által teremtett lét lényege. Így van. Gondolkozz így róla. És tudd, hogy az elégedetlenség, a hálátlanság egy olyan méreg, amely, figyelj, nem mindent elvehet tőled, de tedd mindent. Kifosz, megtapos, és ott hagyod út szélén. És a kereszténység, mert elhittél egy hazugságot, egy hasztalan üres vallással zsugorodik számodra. Nem egy kicsit rosszabb lesz, hanem megszűnik működni. Miért? Mert hiszed abból az intim bensőséges kapcsolatból, amely az egyedüli, amiben megelégedettség, feloldás és gyógyulás van. Hány keresztény él halottan? Dicsérik az Urat, olvassák a Bibliát, járnak gyülekezetbe, és igazából egy neheztelő, megkeseredett kapcsolatuk van az Istenükkel. Hisznek ők benne, tudják ők, magukat is kárhoztatják egy kicsit, de a kapcsolat csak egyszerűen úgy rosszabb van. Nem jó. Megvédülés. Bocsáss meg. Hazudtam volna. Bocsáss meg. Megvádoltalak azzal, hogy visszatartasz tőlem valamit, amit nem lenne szabad visszatartani. Megvádoltalak, Uram, azzal, hogy mulasztasz. megvádoltalak, Uram, azzal, hogy hazudsz magadról, hogy nem is szeretsz, csak mondod. Megvádoltalak, Uram. És igen, hozzákötöttem a lelkemet egy csomó mindenhez. Igen, tényleg gyújtogok, ha nincs meg az úr, elmenszi. És tényleg engedelmeskednie kéne a feleségemnek, és a gyerekeimnek tényleg szót kéne fogadni, de... Bocsáss meg nekem. Tévedek. Ezeket mind érzem, mind tényleg gondolom, de akkor sincs igazam belül. Gyógyíts meg, kérlek. Gyógyíts ki ezekből a furcsa gondolatokból. Szedj ki abból a csapdából, amiben belekeveredtem a madarász tőréből, és engedj szabaddá. És taníts meg hálásnak lenni, taníts meg elégedetnek lenni. Ugyetem, taníts meg gazdag embernek lenni, örömteli életet élni, elfogadónak lenni, és nem elutasítónak. Ugyetem, taníts meg élni. És ez csak egy vers, ugyetem, ötöt hoztam. Mennyi az idő? Mennyi? A végére értünk. Jó, azért ezt elolvasom, majd jövő alkalommal folytatjuk. Azt mondja, hogy valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Elég alacsonyra teszi a szintet, igaz? Elég alacsonyra. Oké, ezzel zárjuk be.
Ez azt jelenti, hogy Isten nem akar többet adni? Kenyérnél is víznél? Nem azt jelenti. De azt mondja, hogy a szint, a szint, ahol igazából megvan a szabadságod azt mondani, hogy köszönöm, Uram, megvan mindenem, ami szükséges, az ott van, hogy megvan neked az Úr, van élelmed és ruházatod. Ugye, ha nincs ruházatod, társadalmilag is elég nehéz, meg fizikailag, ugye, főleg télen. Tehát azt mondja, hogy ez az én rendemben szükséges, meg az élelem. A lakás már nincs benne. Hát nem, csak ennyi nincs itt. Ez most nem azt jelenti, hogy nem, Isten nem akarná, hogy legyen. De ide nem írta. Kérdés, reggel fölkelt és elégedetlen van. Első kérdés, jogos-e az elégedetlenség? Meg kell nézni, van mit felvennem? Van. Van mit ennem? Hát, vagy legalábbis van rá remény, hogy lesz. Még emlékszem még Jézus Krisztusra? Emlékszem rá, oké. Azaz megvan minden, ami az élethez. És aztán persze a Lukácsban és máshol, ahol a bővölködésről beszél, ott azt mondja, hogy a mezővirágát úgy öltözteti, mint ahogy Salamon nem öltözött a legnagyobb dicsőségével. És a hollót, aki nem se csűrje, se semmit nem csinál, úgy tartja el, ahogy kell, és mennyivel értékesebbet megkaptott itt a madaraknál. Isten, ugye, Isten gazdag, dicsőséges, de azt mondja, hogy nem akarom, hogy csapdába essetek. És ha nem akartok csapdába esni, akkor le kell raknotok egy sarokkövet, ami mozdíthatatlan. Egy meggyőződéssel kell, hogy éljetek, amit nem kérdőjeleztek meg újra meg újra. És ez az, ha van mit felvenned, és van mit enned, és megvan neked Krisztus, akkor mindened megvan, ami kell ahhoz, hogy teljes életet élhess. És ettől nem mozdulj el. A hálátlanság, az elégedetlenség a vonalnak ezen az oldalán válik csak jogosság. És ezért szoktam panaszkodni Istennek. Uram, nem talállak. Uram, nem talállak. Nem vonhatod meg magadat tőlem, és ez egy jogos panasz. Uram, nincs egy gatyám se, de tényleg, hogy menjek el eredményes élettalálkozóra? És Isten azt mondja, hogy íme egy gatya. Sanyi. És amit erre rápakolok, az csapdává válhat. Csak ennyi, hogy csapdává válhat. Ez nem azt jelenti, hogy Isten nem fog ezzel szerenyünk adni. De ha én a határvonalat innen eltolom, akkor az ellenség beteszi oda a lábát, és ki fogja használni. És csapda lesz belőle. Amen. Amen. Mennyei Atyán. Kérünk, hogy taníts meg minket elégedetnek lenni. Taníts meg minket hálásnak lenni. És taníts meg minket kompromisszumok nélkül gondolkozni. Azt szerint, ahogyan te tanítottál minket, ahogyan a Biblia, a te beszéded meghatározza, hogy ne elképzeld hazugságokhoz viszonyuljunk, hanem a valósághoz, hozzá, és a dolgoknak ahhoz a rendjéhez, amit te hoztál létre, és ne ahhoz, amit emberek, kultúrán, vagy a világ próbál ránk kényszeríteni. És hogyha most hallgatsz minket először, vagy csak egyszerűen nem vagy benne biztos, hogy békét kötöttél már Istennel, akkor tudd, hogy a siker felé vezető út első igazi lépése az elfogadni Jézus Krisztus, mint a megváltónak. Ezzel kapsz útlevelet. Ezzel válsz azzá a lényé, aki képes rá. Ezzel kapsz örök életet. Jézus 2000 éve itt volt a Földön, és meghalt mindannyiunk bűnéért, a tiédért, az enyémért, minden hibánkat kifizetett. És most azt mondja, hogy ha ezt elismerjük, és elfogadjuk őt, mint helyettesítőt, akkor örök életet adnak én. Mondd utánam, elfogadlak Jézus, mintha megváltómat. Bocsáss meg a bűneimet, és adj örök életet. És ő itt van, bárhol is ülsz, állsz, hallgatod ezt az üzenetet, ott van melletted, hallotta az imádat, akár gondolatban, akár szavakkal kimondtad, és elfogadod téged, és örök életed van. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Még egyetlen gondolat a végére, hogy a Eurocon jövő héten kezdődik. Ez egy a nagyobb kegyelem világevangelizációs társaságnak, ami igazából a gyülekezetünk az alapítója, az éves európai konferenciája. A világ minden országából jönnek ide neves tanítók, lelkipásztorok és drága hívők. És itt fönt a nagy teremben egy héten keresztül álmulatos üzeneteket hallgathatunk. Úgyhogy ha teheted, gyere el, utazz föl, vegyél részt. Ha minden igaz, vasárnap már pásztor Sibeli itt lesz, a délelőtti és a délutáni üzeneteket ő fogja valószínűleg prédikálni, és már szombat este is itt lesz, ha minden igaz, 8 órától valami ilyesmit. Hallottam, hogy 8:30-tól. És hétfő este a Teológiai Akadémia óráit is ő fogja tartani 17:30-tól, gondolom. Oké. És hát ennyi. Eredményes élettalálkozó jövő héten lehet, hogy lesz, nem garantált. Hogy? Be van írva a naptárba, tehát a konferencia programban is benne van. Akkor lesz eredményes eltalálkozó, vendégelőadó fogja tartani, hogy kicsoda ez, ilyenkor még nem lehet tudni. De valaki előadó közül. Úgyhogy köszönöm nektek, és hálaim, hogy a szívesztok.